Sámuel első könyvéből fogok olvasni nektek igéket, Sámuel első könyvének először az első versét, a 8. fejezet első versét. Amikor megöregedett Sámuel, fiait tették bírává Izrael fölött. Elsőszülött fiának Joel volt a neve, és sokszor mondja, sokszor sorolja a fiakat. A 4.-5. versekkel folytatom. Összegyűlt azért Izrael összes véne, és elmentek Sámuelhez. Ja, bocsánat, még a 3. versét hozzáolvasom. De fiai nem az ő útján jártak, hanem telhetetlenek voltak, ajándékokat fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Összegyűlt azért Izrael összes véne, és elmentek Sámuelhez Rámába. Azt mondták neki, ímé megöregedtél, és fiaid nem a te utadon járnak. Most tehát tégy valakit királyunká, hogy ő ítéljen fölöttünk, amint minden népnél szokás. A 7. versben pedig ezt látjuk. Az Úr azt mondta Sámuelnek, miután ő könyörgött hozzá, fogadd el a nép szavát mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem, hogy ne uralkodjam fölöttük. Aztán a 18. és a 19. verset olvasom még. Sámuel elmondja nekik Isten felhívására, hogy mondja el nekik, hogy mivel jár ez a királyság tulajdonképpen, és akkor így folytatja. Akkor majd panaszkodni fogtok királyotok miatt, akit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni benneteket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és azt mondta, ne király legyen fölöttünk, mi is úgy legyünk, mint a többi nép. Eddig Isten igéje. Sámuel, látjuk, hogy ha ismerjük a történetet, próbálja meggyőzni a népet arról, hogy jobb lenne nekik úgy, hogyha, ahogy Isten szeretné. Egyébként ez lett volna a világ egyetlen úgynevezett Isten országa. Most jelent meg az év missziós könyve, 2022-es év missziós könyve, Clifford Goldstein. Clifford Goldsteint onnan is ismerhetjük, hogy a Szombatiskolának a főszerkesztője, és egy nagyon jó példát hoz Clifford Goldstein. Azt mondja, hogy képzeljük el, ha az emberek a 10 parancsolatból csak néhány parancsot megtartanának. Nem lopnának, nem ölnének, nem paráználkodnának. Mindegy, kiválaszthatunk szinte tetszés szerint 4-5-öt. És fölteszi a kérdést, hogy vajon milyen országban szeretnéd fölnevelni a gyerekeidet, és milyen országban szeretnél élni? Ahol az emberek nem lopnak, nem paráználkodnak, nem gyilkolnak? És a válasz az, hogy mindenki egy ilyen országban szeretne élni, nem? Ahol nem kell félteni a gyerekedet, ahol nem kell attól félni, hogy tudjátok, hogy mennyit költünk mi biztonsági felszerelésekre? Tudjátok, hogy milyen drága az, ahogy építkezünk, hogy biztonságos is legyen? Vagy az autónkat, hogy zárni tudjuk? Arról nem beszélve, amikor komoly biztonsági berendezésekről kell gondoskodni, akár a biztonsági zárakról, acélajtókról, kamerákról és hasonlókról. Vagy tudjátok, hogy csak a paráznaság miatt hány család megy tönkre, és abból hány gyerek sérülten nő föl? Ha végig gondoljuk ezeket a kérdéseket, akkor rájövünk, hogy Isten nagyon is jó dolgot akart. Ja, köszönöm szépen. Mindig beleütöm a kezem. Isten egy nagyon jó dolgot akart, egy szuper dolgot, ma így mondanánk. Mielőtt Gabi írt egy remek cikket, átlagos vagy kiváló címmel, nemrég egy, nézem, a 33. évfolyam első szem, tehát az idei első boldog életbe írt egy cikket. Hagy idézzek föl nektek egy rövid részletet ebből. A szituáció az egy lelkigondozó, illetve egy családterápiás megbeszélés. Tudjátok, családterápiás rendelést is tart a Gabi. És a következő hangzik el ezen a családterápiás megbeszélésen. Gábor, ez így szépen hangzik, de nem tudom elképzelni, hogy egy átlagos házas pár így működne. Egyszerűen nem hiszem, hogy egy normál hétköznapi, itt a normál idézőjelben, egy normál hétköznapi férfi vagy nő magától így élne, mondta neki egy hölgy egy párterápiás ülésen. Mélyen megérintettek ezek a szavak, aztán végig gondoltam, hogy mit is tesznek a normál és átlagos emberek. Számunkra a normális és átlagos sokszor azt testesíti meg, amit mások életében látnak, miközben azt várjuk, hogy az életünk jobb legyen, mint nekik. Nos, nézzük csak meg, mit tesznek a normál és átlagos emberek. 50, itt most saját szavaimban idézem, 50%-a elválik, több mint harmaduk hűtlen, több mint harmadukról, én ezt kiegészíteném azzal, hogy több mint harmadukról derül ki, hogy hűtlen, mert egyébként többen hűtlenek. Stressz hatására isznak, feszült helyzetben elragadtatják magukat, sokan bántalmazottak és bántalmazók a kapcsolatban. Összességében így foglalja Gábor össze, nem jó, hanem átlagos kapcsolatokban élnek. De egyre szélesebb körben érzékelem azt, akár a mi gyülekezeteinkben is egyébként, sőt, magunkról beszélünk, hogy közöttünk is megfogalmazódik a vágy, hogy miért nem lehetünk olyanok, mint a többiek. Ez nem kimondott dolog időnként, hanem csak egy igény, ami megjelenik különböző módon a gyülekezetekben. Miért nem lehetünk olyanok, mint egy átlagos keresztény? És én azt gondolom, hogy jogos a kérdés. Miért nem lehetünk átlagos keresztények? Úgy is feltehetném a kérdést, hogy miért nem lehetünk átlagos keresztények, mi adventisták? Miért nem lenne jó? Ha a Mihalec Gabi által átjött cikket, vagy felvetéseket átfogalmaznánk, akkor mit mondhatunk egy átlagos keresztényről? Egy átlagos keresztény először is nem jár gyülekezetbe, nem? Magyarországon a tárki számomra, mint kutató ember számára igazán figyelembe vehető adata az, hogy Magyarországon, ha nagyon laza kategóriákat számolunk, ez azt jelenti, hogy mondjuk két havonta egyszer elmegy valaki templomba, vagy havonta maximum egyszer, vagyis hát akár már havonta egyszer elmegy, azt is beleszámoljuk, inkább így kell érteni, akkor Magyarországon körülbelül 16% a keresztény. Nem jár templomba. A KSH adatai szerint a népesség összeírásban azt látjuk, hogy ezek az emberek, hogy igazából 4-5% lehetne igazán tenni azoknak a számát, akik viszonylag rendszeresen eljárnak templomba, tehát már úgy hetente vagy két hetente egyszer. Az átlagos keresztény nem jár templomba. És tudjátok, hogyha megkérdezzük az átlagos keresztényt, miben hisz? 69%-a a templomba járóknak azt mondja, hogy nem hisz a teremtésben. Értitek? De gondoljuk végig egy picit, ha nem Isten teremtette a világot, hogy hihetünk a megváltásban? A megváltás egyetlen jogon lehetséges, hogy egy abszolút lény, aki teremtette, annak az abszolút szabályait átlépte az emberiség, és ez az abszolút lény megvált. Az evolúció nem teremt abszolút szabályokat, aminek az átlépése bűnhöz vezet, nem? Hát gondoljuk végig egy picit ezt az egészet. Az átlagos keresztény így gondolkodik. Bizonytalan, hogy miben hisz. Hogy mondjam nektek, hogy az átlagos keresztény egyáltalán nem elvi alapon vallásos. Tudjátok, hogy az átlagos kereszténynek például nincs Biblia egyáltalán a kezében? Tudjátok, hogy az átlagos keresztény... Ma Magyarországon már nincs 50%-a azoknak a háztartásoknak az aránya, akkor hol van már Biblia? Még Biblia? Nincs 50% a legutóbbi adat szerint már minden második háztartásban Biblia. Értitek? És el tudjátok képzelni, hogy akkor hányan olvasnak Bibliát? Töredék. Körülbelül 4%-ra, 3,6% volt a 2011-es összeírás szerint a kisegyházakba járóknak az aránya. 3,6%, ha minden kisegyházat összeszámolunk. Na most őket tudjuk leginkább a napi Biblia tanulmányozásban elképzelni, a rendszeres ige olvasásban, egyéb könyvek olvasásában és a gyülekezet bejárásban. Leginkább ők, természetesen van azért egy pár százalék a nagy gyülekezetekből is, aki rendszeresen és tényleg oda téve magát hiszi, sőt, még Bibliát is olvas. De hogyha összesen mondjuk veszünk 7-8 százalékot Magyarországon, maximum, aki hasonló kategóriák szerint elvi alapon igazán vallásos, akkor azt látjuk, hogy ezeknek csak egy, még ezeknek is csak egy része olvas rendszeresen Bibliát. Nem elvi alapon vallásos, hanem hagyomány talaján vallásos. Nem? Én ebbe születtem, ezért ez vagyok, mondják. De nem az. Nem követi a vallás a szabályait az átlagos keresztény. Ezt kell megértenünk, az átlagos keresztény nem követi a vallás a szabályait, hanem hagyomány talaján, ilyen családi alapon vallásos tulajdonképpen, pontosabban családi alapon mondja magát vallásosnak. Nem olvas Bibliát, és nem imádkozik az átlagos keresztény. Az átlagos keresztény, a normál keresztények többsége nem imádkozik. Még a vallásosságukban gyakran büszke templomba járók többsége sem tartja be még a legelemibb szabályokat sem. Értitek? Nem tartják be a legelemibb szabályokat. Sőt, kizárólag saját szabályai szerint él, miközben fennhangon dicséri az Istent, egyébként szociológiában úgy hívjuk, hogy ez a maga módján vallásos. Ma egyre több, akár a vallásosoknak a 60-70%-a is ma már magukat vallásosnak mondók, inkább így mondanám, a maga módján vallásos. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogy bemész egy nagy vallási szupermarketbe, mindenféle van a polcon, Buddhától, Krisztusig, emberi tanításoktól, a keleti misztikáig, minden, a filozófia, minden ott van, ami valamilyen módon vallással összehozható, egész az okkultizmusig. És akkor te mindenből válogatsz, és azt teszel a kosaratba, ami neked tetszik. És minden mindennel összefér, mert a te fejed, a te gondolkodásod dönti csak el, hogy mi mindennel fog összeférni. Értitek? Ilyen az átlag vallásos. Azt mondja, hogy vasárnap a nyugalom napja, és vitatkozik, hogy a vasárnap a nyugalom napja. Te ismertek egyetlen vasárnap ünneplőt? Én egyetlen vasárnap ünneplőt sem ismerek, pedig nekem nagyon széles az ismerettségem, higgyétek el. Még lelkész sem ismerek, aki vasárnapot ünnepel a vasárnap ünneplők között. Hanem két főzés között elmegy az Isten tiszteletre. De nem a nyugalom napja. 364-ben a Laodiciai zsinat még azt írta, de már az is egyébként hogy írta? Úgy írta, hogy ha lehet, akkor ne dolgozzatok vasárnap napján. Nem azt mondta, hogy ne dolgozzatok. A szombatról azt mondja, hogy ne úgy csináljatok, mint a zsidók, akik nem, henyélnek, így mondja, akik henyélnek, és nem, és a napján ne zsidózzatok, hanem a vasárnapot tartsátok meg, és ha lehet, ne dolgozzatok rajta. Ez ma szépen beérett. Nincsenek ma vasárnap ünneplő keresztények. Én még úgy nőttem föl, református volt a, eredetileg a nagyapám, meg nagymamám, aztán baptisták lettek. És vasárnap, amikor mi olyasmit játszottunk, nagyapám rám szólt, hogy vasárnap ilyet ne csináljatok. De ma már nem ismerek. Én jól ismertem baptista presbitereket, Békésen például, a Kontit, te ismered, a Duma, Konstantint ismered? Tehát belülről is láttam, hogy már nem úgy ünnepelnek. Ilyen az átlag keresztény. Nem nyugszik vasárnap, mindent úgy csinál, mint máskor, csak közben egy rövid időre elmegy gyülekezetbe. Papír gyakorlatilag pont úgy él, nagyobb részt, mint mindenki más, aki megveti Istent, az átlag keresztény. Igaz, nincsenek munkahelyi és iskolai problémái a kóserétkezés miatt, meg a szombat miatt, de valójában az átlag keresztény és az átlag nem keresztény, az átlag ateista szinte egyáltalán nem különbözik ma egymástól. Értitek? A messiás hívő zsidó mozgalomnak fölteszik a kérdést, délután egyébként róluk fogok beszélni, mert a végidő egyik legfontosabb jele a zsidók megtérése. Ez egy kis beharangozó, akkor már legyen délutánra. Erről fogok beszélni, és föltették nekik a kérdést, miért nem akarnak keresztények lenni, és azt mondták, hogy ide, a keresztények közé. Értitek? Jó, nem így mondták, nem ebben a hangnemben, de ez a lényege. Hogy miért akarna egy komolyan Istent komolyan vevő ember olyan helyre menni, ahol igazából semmilyen szabályt nem tartanak be. Volt beszélgetésem karizmatikusokkal, akik mindenáron be akarták bizonyítani, hogy Isten törvénye el van törölve. Azt mondták, maximum az a 4, amit az apostoli zsinat annak idején ott Jeruzsálemben meghozott. Emlékeztek az a 4 törvény. És akkor azt kérdeztem tőlük, eztek véres hurkát? Azt a 4-et sem tartjátok be. Értitek? Az átlagos keresztény nem tart be semmit, és az a messiás hívő zsidó mozgalom, amelyik megpróbálja most már elfogadni Krisztus, illetve nem megpróbálja, nagyon is elfogadja, az azt mondja, hogy inkább külön marad és zsidó marad, és teljesen igazuk van. Megvan annak a logikája egyébként, hogy miért jó így, de a lényeg az, hogy az átlagos keresztény ma gyakorlatilag nem keresztény. És miért akarunk mi ezek után olyanok lenni, mint mások? Értitek? Ezt látom újra és újra a gyülekezetekben, hogy olyanok akarunk lenni, mint mások. Nem szeretünk különbözni a többségtől, mert időként ez nehéz. Csak hogy van egy rossz hírem, hogy Istennel járva nincs választásunk. De van, csak nem érdemes mást választani. Mindig van választásunk. Ez a fánk. Most is van fánk, ami nem tudjuk, milyen gyümölcs van. De a lényeg az, hogy most is választhatjuk a másik utat. A nem keskeny utat, ahogy Jézus beszél róla. Sámuelnél az Isten miatti kiválasztottságból fakadó másság megvetése, gyakorlatilag az Isten megvetése erre céloz, Isten nem is céloz, hanem ki is mondja, hogy engem vetnek, meg nem téged. Amikor ők olyanok akarnak lenni, mint más, Isten azt mondja, hogy ezzel engem vetnek meg. És ezért mondja nekik, amit olvastam az 5. versben, hogy tedd meg nekik azt, amit akarnak, engem vetnek meg, nem téged. Ilyenkor azt mondjuk, hogy nem jó, amit Isten mond, mi tudunk jobbat. De ha a kijelentés nem biztos, ha nem biztos a 28. oldalon, akkor miért gondoljuk, hogy a 48. ami az 1600-on biztos? Értitek? Az, hogy megkérdőjelezed az Isten kijelentését az egyik ponton, minden jogod megvan, hogy a másik ponton is megkérdőjelezd, és a végén mi marad? Hányszor akarták demitologizálni a Bibliát, és tudjátok, mi marad belőle? Nem marad sok minden. Megpróbálják kiválogatni, mi az, amit biztosan Isten kijelentéseként foghatunk föl, és mi az, amit el kell dobni belőle. És a 80%-át kidobták. Volt ilyen mozgalom a történelem folyamán. Értitek? Akkor mi marad belőle? Az átlag szabályainak a választása többnyire a világ szabályainak a választását jelenti. És tudjátok, annak idején egyetemistákat megkérdeztek róla, hogy létezik-e abszolút igazság? Létezik-e olyan, hogy abszolút, mindig érvényes igazság? És tudjátok, hogy a 80-90%-a szerint nincs ilyen? Sőt, több mint 90%-uk azt mondta, hogy nincs abszolút igazság. Igazság mindig az, ami aktuálisan igazság, nem? Amit a párt mond, amit a jogszabály mond, amit a többség mond, a társadalom elfogad. Ha Darwint fogadja el, és az evolúciót a társadalom, akkor az az igazság. Nem? Ha viszont ha az az igazság, hogy a homoszexualitás normális, akkor az az igazság. Mert éppen ezt mondja most a társadalom. Ha azt mondja a társadalom, hogy a válás teljesen normális és jó van, úgy akkor az az igazság. Értitek? Ez a világ igazsága, és Isten így figyelmeztet. János evangélium 2. fejezet 15-17. vers. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világból van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánságai, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Egyébként a legnagyobb problémája ma a kereszténységnek pont az, hogy a Biblia sokkal radikálisabb, mint amit ők várnának. De ezt mondja a Szentírás. Jézus azt mondja, hogy nekünk másnak kell lenni. Jézus azt mondja, hogy nekünk, mi nem lehetünk olyanok, mint a világ. Ezt mondja. Bármilyen nehéz. És tudjátok, nehéz. Biztos, hogy néha nehéz. Mózes harmadik könyvéből szeretnék nektek felolvasni néhány igét, hogy milyen másságot is akart Isten eredetileg Izraelnek. Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetéből fogok néhány igét olvasni, hogy mit jelent ez a másság, amit Isten szán nekünk, és mi az, amit Isten ennek a másságnak gondolt. Mózes harmadik könyve 19.2 azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ezt legtöbbször ilyen fenyegetően szoktuk, nem? Érteni is, meg olvasni is. Ez a szentek legyetek, ez azt jelenti, hogy vagy nagyon összekapjátok magatokat, vagy nagyon nagy baj lesz, nem? És az ember érez egy nyomást. Most nézzük meg, hogy mi történt volna akkor, hogyha Izrael szent lesz. Mózes 5. könyve, most tanuljuk, 28. fejezetéből fog néhány gondolatot felolvasni. Mózes 5. könyve, 28. fejezetből. Hogy mi lett volna akkor, hogyha ezt Izrael komolyan veszi, mondjuk úgy, hogy szó szerint veszi. Mózes a következőt mondja, 28. fejezet. Ha pedig első vers. Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden parancsolatát, amelyet ma parancsolok neked, akkor a föld minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Tudjátok, hogy hány ember van itt, akik ezt hallgatják? Legjobb esetben 2 millió. De mindenki nincs ott, biztos a gyerekek. Például, de egy maroknyi nép. Értitek? Egy viszonylag, Izrael sose volt nagy. Jelenleg kb. 13 millió zsidó van, de nem tudom, hogy volt-e valaha ennyi. Értitek? Sose volt nagy nép, és azt mondja ennek a kicsi népnek, akiről maga az Mózes 5. könyvében, maga Isten jelentik, hogy nem azért hívtalak el benneteket, hogy, mert nagy nép voltatok, azt mondja, ha ti figyeltek arra, amit én mondok, és Istenednek szavára hallgattok, megtartod azt, amit parancsolok, amelyet mondok nektek, akkor a föld minden népévé feljebb valóvá teszlek titeket. 28. fejezet, a 13. vers. Fejjé tesz téged az Úr, nem pedig farokká, és mindinkább feljebb való leszel, nem pedig alávaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istennek parancsolataira, amit ma parancsolok neked, hogy teljesítsd azokat. Ja, bocsánat, a 10. verset nem olvastam még. És megérti majd a föld minden népe, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, méhed gyümölcsében, jóságod ivadékában, vagy jószágod ivadékában, és földet termésében, azon a földön, amely felül megesküdött az atyáidnak. Megnyitja neked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon földedre alkalmas időben, és megáldja kezed minden munkáját, és kölcsön adsz sok népnek, te pedig nem szorulsz kölcsönre. Vagy idézzünk még egy-két dolgot. Mit mond nekik, amikor azt mondja, hogy a kóser szabályok szerint étkezzenek? Azt mondja, ha így fogsz étkezni, egyet sem hozok rád azokból a betegségből, amit Egyiptomban láttatok. Egyiptom pont ugyanazokban a betegségben szenvedett, mint ma mi. Mint ma a társadalmunk. És mit mond nekik Isten? Egyet sem fogok ezekből a betegségek közül hozni hozzátok. Sőt, és mit mond? Azt mondja, itt is mondja, de máshol is megemlíti, hogy azt mondja, hogy megdorgálom majd a kártevőt, hogy ne pusztíts el a földet. Ki az, akinek van kertje? Gondolom mindenkinek. Paradicsomot megeszi a poloska? 70%-át az enyémnek tönkretette. Jövőre nem ültetek lehet paradicsomot, elegem van belőlük. Értitek? El tudjátok képzelni azt a... Képzeljetek el egy országot. Mondjuk a szomszédos ország, úgy hívják, hogy Izrael, nem tudjuk kik ezek, Egyiptomból jöttek, de hamar részre fogjuk venni, hogy ezek nem betegek. Ezek mind 100 év fölötti életkort élnek, nem? Nálunk megesz mindent, a poloska náluk nem. Ezek mindent meg tudnak csinálni, nem szorulnak kölcsönre, mi szorulunk az ő kölcsönükre. Ezt tudta az előbb. Nem halnak meg a gyerekek. Tudjátok, mekkora volt? 90%-os volt a halálozás. A régen, még a 100 évvel, 150 évvel ezelőtt. 100 évvel ezelőtt már nem. Értitek? Sorba hullottak el a gyerekek. Több mint a fele nem érte meg az első évet. El tudjátok képzelni, milyen teher volt ez a szülőknek? És itt van egy ország mellettünk, ott meg nem halnak meg a gyerekek. Értitek? El tudjátok képzelni, hogy milyen gazdag lenne egy ország, amit soha nem pusztít el a kártevő? Nem veri el a jég. Nem fagy el a barack. Gondolom, itt is elfagy mindig most már. Értitek? Csak és kizárólag a csillagos ég a határ. Az azt jelenti, hogy pár év alatt a leggazdagabb országgá fognak válni, hiszen mindenütt máshol pusztít minden. Erről beszél Isten. Ha mások lettek volna, akkor egy olyan ország jött volna létre, ami gyakorlatilag a világ leggazdagabb országa. És megvalósul az, amiről Goldstein ír. Nem ölnek az emberek, nem paráználkodnak, nem lopnak, gondolod, de bemész az országba, nem kell a biciklit leláncolni. És sokszor hiába láncolod le, akkor is ellopják. Nem? Az autódat. És van egy ország, ahol nem lop senki. Nem kellenek bíróságok. Tudjátok, milyen sok pénzt elkölt a magyar állam például a bíróságok fenntartására, meg a börtönök fenntartására, meg ezekre a dolgokra? Ott nem kell. Mert az emberek betartják a szabályokat. Mindenki izraelita akart volna lenni 100 éven belül. Nem? Ha én is örülnék, ha nem enné meg a poloska a paradicsomomat. Ha biztos lehetnék benne, hogy nem hal meg a gyerekem. Ha nem leszek rákos 30 évesen. Nem? Isten egy ilyen típusú másságot akart. De ennek az volt az ára, hogy azt mondja, hogy ti tartsátok meg, ti más szabályok szerint éljetek, és akkor ilyen áldásban lesz részetek. És egy ilyen ország, egy ilyen világ jöhetett volna létre akkor, hogyha Izrael betartja. Ez egy pozitív másság. Mit mond János 15. fejezet 19. verse? Nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból. Azt mondja, hogy ha te keresztény vagy, ha te hittel követed Istent, nem átlag keresztényként, mint amiről az elején beszéltem, hanem ha tényleg követed Istent, azt mondja, akkor te nem ebből a világból vagy. Te nem ebből a világból való vagy onnantól kezdve. Nem ezt szoktuk mondani, hogy az újjászületés az a beleszületés az új világba? Vagy inkább a régibe tulajdonképpen. Isten célja éppen ellentétes volt az átlagossal, és most is az. És a hétköznapival, értitek? Pont ellentétes az Isten célja a hétköznapival és az átlagossal. Aki nem e világi, az nem e világ szabályai szerint él. Isten éppen arra választja ki ezeket az embereket, hogy más szabályok szerint éljenek. És ha Izrael más szabályok szerint mert volna élni, akkor mindenki izraelita akart volna lenni. És nem utált nép lett volna. Mint ott gyakran, sőt, leggyakrabban volt. Máté 5.48-ban megismétli az Izraelnek adott parancsolatot Jézus, picit másképp. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Isten nem arra hívott el minket, hogy olyanok legyünk, mint a többi nép, hanem éppen arra, hogy mások legyünk. Hogy merjünk mások lenni. Nem pusztán elkülönítésre való és elkülönülésre való törekvés. Ez nem az a fajta szektás elkülönés, hanem ez egyszerűen annak a következménye, a természetes következménye, hogy te a menny szabályai szerint kezdesz élni. Hányszor hallottam már azt a kijelentést, hogy megtértem. És az élet közben nem változott semmit. Megtért valaki, ha közben az élete nem kellett, hogy semmiben megváltozzon? Óhatatlanul, aki az Istenhez csatlakozik, óhatatlanul mássá lesz. A paráznasszonyt oda viszik a farizeusok Jézushoz, törvényt akarnak fölötte ülni, agyon akarják ütni szó szerint, hiszen megkövezésre ítélnék, ezt írta a Mózes törvénye. Jézus kijelentésére, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, elmennek, és mit mond neki Jézus? Menj el, de többé ne vétkezzél. Menj el, de most már legyél más, mint amilyen eddig voltál. Legyél más, mint a többiek. Azt mondja János második fejezet, első versében, a második fejezet, hatodik versében, aki azt állítja, hogy benne marad, annak úgy kell járni, ahogy ő járt. Mármint Jézus. Aki azt állítja, hogy benne marad, annak úgy kell járnia, ahogyan ő járt. És én azt gondolom, hogy Jézus mindenben más volt, mint a világ. Még abban a világban is kitűnt, ami alapvetően egy vallásos világ volt, egy teljes egészében vallásos világ. Sőt, elállom nektek, hogy talán az egyik legerőteljesebb vallási időszak volt, hiszen a farizeusok az egyik legerőteljesebb vallási irányt képviselték, és ők voltak akkor a népnek, abból alakult ki gyakorlatilag a rabbinizmus. Ők voltak azok, akik az igének a megtartását és az elemzését igazán nagyjá tették Izraelben. Az más kérdés, hogy sajnos sok mindent félrevittek. De az egy vallási szempontból egy eszméletlen radikális és erőteljes időszak volt, és ebben az időszakban is Jézus kimagaslik a másságával. Akkor el tudjátok képzelni, hogy egy keresztény ma, egy olyan Magyarországon, ahol gyakorlatilag már szinte alig lehet találni igazán vallásost. Hagyomány, meg magáról mondja, meg maga módján, meg mindenféle más módon, persze van bőven. De aki a Biblia szerint vallásos, olyan nincs, hogy az az illető ne különüljön el teljesen, és ne legyen hegyen épített város. Nem tud. Mert egyszerűen olyan szinten eltávolodott már az Istentől a világ, hogy csak elkülönni tudsz akkor, hogyha Istent választod. Nincs más út. Aki megval, én is megvalom, mondja Jézus, aki megtagad, én is megtagadom. Mernünk kell másnak lenni. Ehhez tudom, hogy időnként bátorság kell. Én is évtizedek óta élem a hitemet, de nincs más út, nincs más választásunk. Mert ez nem választás kérdése, hanem semmi sem magától értetődő, mint az az átalakulás, amin keresztül mész, és ami meg is kell, hogy látszon. Áldott Isten, hálát adunk a te nagy hatalmadért, hálát adunk a fiadért, aki meghalt értünk, és hálát adunk azért, hogy a keskeny utat arra választottad, hogy akik nem átlagosak akarnak lenni a kereszténységben, hanem tényleg veled akarnak járni, vállalva akár a nehézséget is, azok azon járjanak. Hálát adunk, hogy nem csak nehézség vár ezen az úton, sőt elsősorban nem az, hanem az az öröm, hogy megtanulhatunk veled élni. Az az öröm, ami a teljes átalakuláshoz vezet, és ami az üdvösségre visz. Köszönjük fiadért, Jézusért, mert a te nagy hatalmat teszi ezt lehetővé. Add, hogy merjünk, akarjunk mások lenni. Add, hogy akarjuk és merjük vállalni azt a másságot, ami abból fakad, hogy veled kezdjünk el élni. Add, hogy veled kezdjünk el élni. És ne azért, hogy mások legyünk, hanem azért az örömér, ami a veled való életet jelenti. És ami aztán persze mássághoz vezet, De add, hogy ez a másság, ez ebből fakadjon. A te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.